Advent időszak van, és gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne más szempontból megközelíteni ezt a témát, és eszembe jutott Melkisédek, és az ő története, az ő személye, akiről olvashatunk itt a zsidókhoz írt levélben, de legelőször a Teremtés könyvének a 14. fejezetében találkozunk vele. Ott egy érdekes történetet olvasunk, arról van szó, hogy van Lót, aki különválik ugye Ábrahámtól, Lót a jobban termő földeket választja, de ez Sodoma és Gomorának a vidékéhez tartozik. Ábrahám az ellenkező irányba indul el, ez egy szegényebb környék, viszont ő örök életet nyert, olvassuk a Péter levelében. Lótot elrabolják, és nem csak Lótot, hanem egész Sodomát és Gomorát legyőzik, és Ábrahám meghallja ezt a tragédiát, és 318 legényével, úgy látjuk, hogy gazdag ember volt az Ábrahám, mert hát kinek van 318 legénye otthon, akit hadra lehetne fogni, elmegy, és egy éjszakai rajtaütésen legyőzi azokat a királyokat, akik szövetkeztek, összefogtak, és legyőzi Kedorálem nevű királyt és az ő szövetségeseit. És amikor Ábrahám jön vissza a hadi zsákmánnyal és azokkal az emberekkel, akiket rabul ejtett, találkozik Sodoma vezetőjével, királyával, aki tesz neki egy ajánlatot. Az ajánlat a következő: minden, amit zsákmányoltál, azt tartsd meg magadnak, viszont azokat az embereket, akiket szereztél, azokat meg add nekem. Ábrahám nem fogadja ezt az ajánlatot, hisz mondja, hogy ő már Isten felé nyújtotta fel a kezét, és ő megfogadta, hogy mindent az Úrnak tart meg, és semmit nem ad azoknak, akik neki ajánlatot tesznek. Olvassuk ezt. Melkisédek, Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje. A felséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és ezt mondta: áldott vagy Abrám, a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségeidet. Abrám pedig tizedet adott neki mindenből. Jön két király Abrám elé, és az egyiket elutasítja, másiknak pedig tizedet ad, és elfogadja az Isten áldását. Sodoma királya, és egész Sodoma és Gomorának a környéke egy romlott környék volt. Olvasunk a Bibliában erről a népről, ezekről a városokról. Isten később el is pusztítja ezt a várost, városállamokat, mert a bűnnek olyan förtelme volt ott, hogy nem nézte Isten tovább, hogy mi bűnöznek ott az emberek. Sálem városa talán így nem nagyon ismerős, de azt mondom, hogy Jeruzsálem az már inkább ismerős. Jeruzsálem királyáról van szó Melkisédek személyében. Érdekes, a Bibliában sok olyan nemzetség történet és táblázat van, amit ha elolvasunk, akkor vagy unalmasnak tartjuk, vagy nem értjük, hogy ez miért fontos, miért érdekes az, hogy ez bekerül a Bibliának különböző részeibe. Jézusnak a története is azzal kezdődik az evangéliumokban, hogy mind József, mind pedig Máriának a nemzetség táblázata le van írva a számunkra. Aztán látunk királyoknak az életében leírásokat, ami le van írva, hogy mély király uralkodásának hanyadik évében, még napján történt ez és ez. A nemzetség tábla az egyfajta időmeghatározás is, illetve egy beazonosítás, hogy kik az én elődeim, honnan származom. Azt olvastuk, hogy a Melkisédeknek sem apja, sem anyja, nincsen neki sem nemzetsége. Nincsen neki olyan földi származása, mint ahogyan neked és nekem, vagy bármelyik királynak van. Jeruzsálem királya. Jeruzsálem mindig is a békét, mindig is az Isten fővárosát jelképezi, jelenti a Bibliában. Ha azt mondom, hogy Bábel, akkor talán ennek az ellentéte jut az eszünkbe, vagy Babilon, a kettő ugyanazt jelenti, más-más bibliafordításból jön ez ki. A Babilon a latin nyelvből öröklődik a mi Bibliánkba. Bábel tornyánál történik az a eretnekség, hogy az emberek olyan hatalmas épületet akarnak építeni, ami felér az Istenig, amennyig, hogy uralkodjanak ezen a földön. Isten meggátolja őket ebben, lerombolja ezt a tornyot. Aztán látjuk, hogy Babilon, babiloni fogság, talán így jobban ismerős, azokat a szellemi erőket, azokat az ördögi hatalmakat testesíti meg, ami állandóan Jeruzsálemmel, a zsidókkal szemben áll, szemben harcol. Ez a két szellemiség ma is megtalálható, és nem olvastuk el a 14. részt a Teremtés könyvéből, de ott le van írva, hogy Babilon királya is a szövetségesek között van, aki elrabolja többek között Lótot is. Sálem királya, vagy Sodomának a vezetőjének az ajánlatát fogadja el Abrám. Ő eldöntötte, hogy nem fogad el olyan ajánlatot, ami nem tisztességes. Ugyanis azt mondta Ábrahám, Sodoma vezetőjének, hogy nehogy azt mond később, hogy én rajtam, vagy rajtam keresztül gazdagodtál meg. Ezért nem adok neked semmit, még egy nadrág szíjat sem, egy övet sem, egy saru szíjat sem. Nem tudom, hogy kinek milyen szellemi támadásai vannak, milyen kísértések azok, amik körülveszik őt. De amikor felülkerekedsz egy ilyen kísértés, amikor megállsz egy próbában, akkor jön a szabadító Isten, és adja neked azt a szabadságot, azt a boldogságot, ami a kísértés, a próbatétel legyőzésével jár. Ábrahám jön vissza a háborúból győztesként, hozza a zsákmányt, hozza a hadifoglyokat, és ismét kísértés gyötri őt. Ismét egy próbába találja magát. Add nekem az embereket, és mindent megtarthatsz. Ismerősök ezek a szavak. Ugorjál le a templomról, ezeket a köveket változtass kenyérré, vagy gyere fel a világ tetejére, nézz körül, és amit látsz, azt neked adom. A gonosz olyan dolgokat tesz a mérleg egyik serpenyőjébe, ami tényleg vonzó, ami tényleg egy jó ajánlatnak tűnő dolog. De most gondolj bele, Ábrahám győztesként jön a csatából. Sodomának, a vesztes Sodomának hozza vissza az onnan ellopott kincseket, az onnan elrabolt embereket. És egy nép nélküli király, egy vezető, Sodomának a város vezetője mondja, hogy add nekem az embereket, és mindent megtarthatsz. Nem, hogy örülne, hogy legalább hadifogolyként viszont látja azokat a nőket, férfiakat, gyermekeket, időseket, akiket elraboltak, elvitt az előző király. Ő azt mondja, hogy add vissza az embereket, és minden pénzt megtarthatsz. Egy győztesnek egy vesztes tesz ajánlatot. Ez a történet erről szól. De Ábrahám észnél volt, és nem adott oda senkit és semmit, hanem elfogadta Melkisédektől akár a bort, akár a kenyeret, és ami több, az Istennek az áldását. Érdekes az a történet, mert főleg a zsidókról szól, ugyanis az ároni papság, ami nagyon fontos az Ószövetségben, és előkészíti Jézusnak a szolgálatát, Jézusnak a kereszt áldozatát, ami Jézusnak a visszajövetelét megelőző nagyon fontos üsztörténeti esemény, nem nagyobb az ároni papság a melkisédeki papságnál. Ugyanis Ábrahámból származik Áron is. Ábrahám az ős atya minden zsidónak, így Áronnak is, az ároni papságnak, a levitáknak is. És a leviták szedtek tizedet a néptől, igaz? Ezt Mózes parancsolta, Mózes adta törvénybe, hogy a 12. törzs az ne dolgozzon, az ne örököljön földet, hanem az a tizedből, a másik 11 törzs tizedéből éljen, és ők csak az Isten tisztelettel, csak a dicsőítéssel, csak az áldozatok bemutatásával foglalkozzon, de hogy legyen miből lakni, legyen hol, vagy miből élni, a tizedet megkapták őt, ők. Ez a templom költségének a díja volt, illetve az ő napi ellátásuknak a díja volt. De Jézus beszél arról, hogy azok az áldozatok, amit a papok mutattak be a bűnökért, vagy amit a főpap mutatott be önmaga és a nép bűnéért, azok kevesek, gyengék, erőtlenek voltak, mert újból és újból meg kellett azokat ismételni. És ezért jött el Jézus Krisztus, mert az ő papsága az öröktől fogva van. Az ő áldozata az örök érvényű. Annak nincsen olyan gyengesége, hogy újból be kell mutatni. Az ő vére, az ő megtört teste örök érvényű. Jézus Melkisédek papja, Melkisédek pap módjára főpap örökké. Ő nem az Ároni papságnak a leszármazottja, hisz Júda törzséből származik az Úr Jézus. Ő nagyobb az Ároni papságnál. Ezért az ő áldozata, mert Jézus sem emberektől származik, bár vannak földi szülei, akik gyámként őt felnevelték, vagy éppen Mária, aki megszülte őt, testet adott Jézusnak, de Jézus öröktől fogva van. Biblia kutatók szerint, és ha figyelmesen végignézzük a zsidókhoz írt levél 7. részét, akkor azt látjuk, hogy Melkisédek személye, Melkisédeknek az egész története egy nagyon érdekes történet. Sálem királya, de nincsen neki földi származása, öröktől fogva van. Ő a felséges Istennek a papja, ő megáldja Ábrahámot, és tizedet fogad el tőle. Ki lehet ő? Én azt gondolom, és a Biblia egyértelműen elénk tárja, hogy ő nem más, mint Jézus Krisztusnak a teofániája, az Isten megjelenése itt a Földön. Nem az inkarnáció, nem a testet öltése, hanem egy jelenés. Látja őt Ábrahám, beszél vele, elfogadja a tizedet, megáldja őt, sőt azt is látjuk, hogy Jeruzsálemnek, Sálemnek ő a királya. De gondoljunk abba bele, hogy amikor Dániel próféta imádkozik, és 3 hétig nincsen válasz, és amikor megjön az angyal, Dániel be is szól neki, hogy hát mióta imádkozunk, te még csak most jössz, és mondja, hogy de hát én a perzsa birodalom vezetővel, fejedelmével kellett megütközök, és segítséget kellett kérek, mert nagy volt az ellenállás. A Biblia beszél hatalmasságokról, szellemi valóságokról. Ahogy Babilonnak, a perzsa birodalom központjának is van egy szellemi fejedelme, ezek ördögök, démonok, ugyanígy Jeruzsálemnek is van egy szellemi feje, vezetője, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Jézus Krisztus beszél arról az Új Szövetségben, hogy Jeruzsálem a nagy király városa. Jeruzsálem az, ahol az Istennek a jelenléte uralkodik. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából, mondja a 10. Zsoltár. Vagy a 76. Zsoltárban Ászáv Zsoltár éneke: ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izraelben, Sálemben került a sátra, lakóhelye a Sionra. Tehát Istennek a földi helyszíne, a földi központi helye nem más, mint Jeruzsálem. Ezért volt fontos, hogy Jézus Izraelben szülessen meg, ezért volt fontos, hogy ő Izraelben munkálkodjon, és ezért sem küldetett ő máshoz, hanem Izrael elveszett fiaihoz, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. És ezért volt fontos, hogy Jézust ne fogják el, ne öljék meg idő előtt, hanem amikor beteljesedett az óra, eljött az az óra, amikor Isten az emberek, a pogányok kezébe adta Jézust, akkor őt kivégezték Jeruzsálemben. Így kellett beteljesedni a proféciáknak. Beteljesedtek ezek a proféciák, de beteljesednek azok a proféciák is, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus visszajön. A mi Urunk a názáreti származású, a názáretből származó Jézus Krisztus, aki nem más, mint öröktől való Úr és Király, aki most főpapként közben jár értünk a mennyben, visszajön, és elviszi azokat, akik benne hiszünk. Jézus megjelent Ábrahámnak Melkisédek személyében, Melkisédek formájában, és mutatta neki a kenyeret, és mutatta neki a bort. És nem csak mutatta, hanem adott neki abból enni. előképeket találunk az Ószövetségben Jézus földre jövetelével kapcsolatosan. Ilyen például Melkisédek és az ő kenyere és bora. Vagy ilyen például az a szent sátor, amit Mózes készít el, aztán elkészítik a templomot, és ugyanaz az áldozati rend történik ott, mint ahogy a szent sátorban történt. Mi az, amit találunk a szent sátor leírásának a végén? Ott a lakberendezés rész után van, a delfinbőr, meg a mindenféle kárpit után találunk egy mondatot, ami úgy szól, hogy mindent úgy készíts el, ahogy én mutattam neked, ahogy te azt láttad. Minden a mennynek a képmása legyen. Ahogy a mennyben történt, ahogy azt te láttad, ahogy azt átvetted tőlem, azt úgy készítsd el. Az ószövetségi áldozati rend, a szent sátor, a szent templom, az áldozatoknak a fajtája, annak a hossza, annak a pontos leírása, Isten rendelése, Isten pontos terve volt. Nem lehetett attól eltérni. Ezek előképek. Bemutatják, hogy mit tesz Jézus. Mit fog tenni az a messiás, akit ti vártok, akiért ti imádkoztok, hogy szülessen meg, hogy jöjjön el közénk, hogy szabadítson meg minket a bűneinkből. De ezek az előképek, ezek nem mentik meg az embert. Az ezekbe vetett hit, az Isten fiába vetett hit menti meg az embert. Az új szövetségben is, de az ószövetségben is. Gondoljunk abba bele, hogy a részkígyó, amikor Izrael engedetlen volt a pusztában, és Isten büntetésképpen mérges kígyókat küldött, a kígyók megmarták az embereket, haldokoltak, meg is haltak sokan, de Isten megkönnyörült a népen, és azt mondta Mózesnek, hogy készíts egy kígyót, azt tűz fel egy póznára, és aki hittel feltekint erre a kígyóra, az megtartatik, az megmenekül. Mózes elkészítette ezt a kígyót, feltűzte azt egy póznára, kitette és kiállt és prédikált, és azt mondta, nézzetek hittel erre az előképre, nézzetek hittel erre a, hát mondhatni, bálványra, erre a jelképre. De aki ebbe hisz, az megtartatik. Aztán, amikor ebbe kezdtek el az emberek hinni, és ezt tartották üdvözítőnek, nem az Istent, akkor az Isten elvette ezt a részkígyót. Jézus Krisztus nem bálvány, Jézus Krisztus nem előkép, nem jelkép, hanem ő maga az üdvösség. Ő maga az, aki életét adta érted. Életét adta azért, hogy te élhess. És nem kell az ő áldozatát ismételni, nem kell újból bemutatni. Mert azt mondta az Isten, hogy pap vagy te mind örökké. Jézusnak a szolgálata hatalmasabb, mint az ároni papság szolgálata volt. Jézusnak az áldozata tökéletes, nem olyan tökéletlen, mint az ároni papság áldozatai voltak. Melkisédekről azt olvassuk, hogy Isten fiának a hasonmása, az igazság királya. Az 1 Korintus 1.30-ban olvassuk, az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Ő a békesség királya, Efézus 2.14, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Ő az örök Isten, Jelenések 1.18, az élő halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokolnak kulcsai. Ő főpap, örök főpap, 110. Zsoltán 4. verse, megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké, Melkisédek módján. Ezek az igék, ezek már magyarázzák Melkisédeknek a személyét, megjelenését Ábrahám életében, és amikor Ábrahámot megáldotta Melkisédek, és Ábrahám odaadta neki a tizedet, mindabból, amit szerzett, utána egy nagyon érdekes dolog történik a Bibliában. Az 1 Mózes 15-ben találjuk leírva azt a történetet, amikor Isten megígéri azt, hogy Ábrahámnak utóda lesz, fia lesz. Az Istennek való áldozat, amit te áldozatként felajánlasz, az a te hitedből fakad, az Istenhez való ragaszkodásod, a próbában való megállás, a te győzelmed a kísértés fölött, az mindig áldást hoz az életedre. És nézzük meg, amikor Ábrahámot megáldja Melkisédek. Az nem csak egy jól hangzó beszéd, nem csak egy látványos istentisztelet, nem csak egy liturgiai elem, hanem valóság. Ábrahám életébe elindul az áldás. Meggazdagodott az ember, tényleg méltó lett ahhoz a névhez, amit Isten adott neki, hogy te leszel ennek a népnek az atya. Volt gazdagsága, volt befolyása, volt tekintélye, de nem volt örököse. És Isten megadta neki azt, amit ő nem tudott megszerezni emberi erővel. Később azt olvassuk, hogy Ábrahám és az ő felesége Sára türelmetlen volt, és kicsit besegítenek ebbe az áldásba. Sárának ugye nem lehetett gyermeke, egy darabig úgy tűnik, hogy meddő, hát már majdnem 100 éves volt, tehát már régóta úgy tűnik, hogy meddő. De azt mondja az Isten, hogy ez a bizonyos Izmael, aki egy szolgálónak a gyermeke tőled, ő nem a jogos örökös. Ő nem az, akit én úgy akarok megáldani, ahogy én elterveztem, hogy kihívom Ábrahámot a családja, a népe közül, és egy külön népet támasztok belőle. Istennek az áldása ott van Izmael leszármazottain is. Gondoljunk abba bele, hogy azok a népek, akik Izmaelnek a leszármazottai, az arabok, ők áldottak, vagy nem? Van-e ott jólét? Van-e ott gazdagság? Hát ha azt nézzük, hogy mennyi zöld terület van ott, akkor azt mondjuk, hogy nem értjük ezt az áldást. De ha lemegyünk a mélybe, akkor olajat, kőolajat találunk, amiből ők jól megélnek. Vagy gondoljunk abba bele, hogy milyen kincseket rejtenek azok a hegyek, egyéb kincseket. Gondoljunk abba bele, hogy ahhoz képest, hogy nem egy tejjel és mézzel folyó Kánaán, azok az emberek élnek, szaporodnak, és nem pusztulnak éhen, nem halnak szomjan. Isten áldását élvezik. Annak ellenére, hogy most bálványimádók, annak ellenére, hogy az Isten népét üldözik, emiatt árkokat is vonzanak magukra, de az Isten áldása Ábrahámon keresztül ott van Izmael leszármazottain is. De testvérek, szeretnénk-e olyan áldottak lenni, akiket Isten áld meg, és Isten terve, Istennek a kiválasztó akarata, az elhívó szándéka visz üdvösségre, vagy szeretnénk csak olyan áldottak lenni, mint azok az arabok, vagy azok a népek, akik törvénytelenségből, emberi ügyeskedésből, emberi hitetlenségből jöttek létre. Pál tanít minket a Galatákhoz írt levélben, meg más levelekben is, hogy nem azok Ábrahám fiai, akik származás szerint zsidók, hanem azok, akik hisznek az Istenbe, akik hisznek úgy az ígéretekbe, mint ahogyan Ábrahám hitt. Igen, Ábrahám követett el egy hibát. Bocsánat, hogy Izmaelt így jellemzem. Minden lélek, aki megszületik, nem hiba, hanem egy új ember. Én ezt így gondolom. De mégis hiba volt, mert Isten tervével, Isten akaratával szembe ment. Bár Sára kérte őt erre a cselekedetre, de ő meg engedett neki. Testvér, nem tudom, hogy ki akar téged kísérteni. Nem tudom, hogy kinek a szájába adja a sátán a kísértő szavakat. De még ha a legközelebb álló ember is az a földön, ne engedj a kísértőnek, ne engedj a házastársad szavának sem. Mert Péternek azt mondja az Úr Jézus, hogy sátán. Nem azért, mert az jutott leghamarabb eszébe, vagy Péter nem borotválkozott, és ilyen elaludt haja volt, és akkor ilyen szarvacskái voltak, és Jézusnak az jutott eszébe, hogy sátán, hanem Péter ostobaságokat beszélt. Kísértette az Úr Jézust. És azt mondta neki, hogy távozz tőlem, sátán. Hát nem mondom, hogy próbált ki a házastársadom, de lehet, hogy ő is, meg te is meglepődnél egy ilyen megszólítás után. De Péter visszament a sorba, Jézus nem bukik el ebbe a kísértésbe, és Péter is úgy végignézte a gondolatait, és úgy konstatálta, hogy hát igen, ez nem jó beszéd volt. Értem Jézusnak ezt a durva reakcióját. Tudunk-e ilyen radikálisan ellene állni annak, amikor nem az Isten, hanem a gonosz hív bennünket? Vagy amikor a mi vágyaink csábítanak arra, hogy bűnt kövessünk el? Ábrahám ellenállt Sodoma vezetőjének, és azt mondta, nehogy már úgy tűnjön, hogy belőled lettem én gazdag. De pár hónappal később a feleségének pedig enged. Pedig mind a kettőben, mind a két emberben a kísértő szólalt meg. Egy picit térjünk vissza még Melkisédekre. Melkisédek hozza Ábrahámnak, miután szabadulást szerzett a leigázott népeknek, a kenyeret és a bort. A kenyér és a bor megjelenik az Ószövetségben, mint egy általános táplálék. A Bírák könyvében találunk leírást arra, hogy van kenyerünk, van borunk, mi szükségünk lehetne még. Igen, ez a két étel, ez egy napi tápláléknak a része lehet. Megterem, a búza megterem, a szőlő, azt feldolgozva, elfogyasztva az ember örül, hogy jól lakott. De nem csak a mindennapi tápláléknak a jelképe ez, amit ad Melkisédek, Ábrahámnak a kenyér és a bor, hanem egy új szövetségnek az előképe. Ábrahámnak a szövetsége, a körülmetélés szövetség, az Ószövetség. Ezeket az igéket is ismerjük. De Pál nyíltan tanít arról, hogy az ószövetségi zsidók, akik az Ószövetséget megtartva élnek, nem Ábrahám fiai, nem az Isten fiai, hanem azok, akik hit által, az új szövetség által Ábrahám fiai. Ők azok, akik megtartatnak. Ábrahám fogadja a kenyeret és fogadja a bort. Jézus, amikor a páska vacsorát üli a tanítványokkal, ez a bizonyos utolsó vacsora, amiről annyi festmény és annyi mű született, nekem is az irodámban van egy részmetszet az utolsó vacsoráról, hogy Jézus a 12-vel ül és vacsorálnak. Jó ezeket a képeket látni, hogy az Isten fia, aki órákkal később meg fog halni az emberek bűnéért, ott van, és az előképet, a kenyeret és a bort, a páskát kiosztja a vele levőknek. Kiosztja a 11-nek, akik apostolok lesznek, és kiosztja a 12-nek is, aki áruló lesz, áruló, Jézusnak elárulója. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott nekik, adta, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A kenyér Krisztus megtört testét jelképezi. A bor Jézus kiontott, kifolyt vérét jelképezi. Talán minden nap eszünk kenyeret, vagy pék terméket. Talán nem minden nap iszunk bort, de gondoljunk abba bele, amikor eszünk kenyeret, és iszunk folyadékot, mert azt hiszem minden nap kell igyunk, emlékezzünk meg Krisztusról. Miről ismerik meg a tanítványok az Emmausi úton a feltámadt Krisztust? Jézus teszi a ismeretlen turistát, hogy mi történt itt Jeruzsálembe? Olyan szomorúak vagytok, hát nektek mi bajotok van? Hát nem hallottad? Hát megölték a Mesiást. Eltemették. Hát mi ezért vagyunk szomorúak? Hát azt, akit vártunk, aki megszabadít bennünket, hát ott lógott a kereszten. Láttuk eltemetni. Láttuk kifolyni a vérét. Hát mi lesz így velünk? Jeruzsálem és Emmaus között van 14 kilométer. Mint ide, Szomolya. Hát Szomolyára kigyalogolni egy jó 2 óra lenne innen Egerből. Több. Én nekem meg volt 2 óra alatt, kipróbáltam egyszer. Azért már defektet kapott a biciklim, és tolni kellett vissza a bringát. két órán keresztül, vagy esetleg több időn keresztül mennek Jézussal, beszélgetnek, és nem ismerik fel Jézust. De amikor megtöri a kenyeret, megnyílik a szemük a tanítványoknak, és leesik, hogy tehát ez Jézus. Minden nap, amikor megtörjük a kenyeret, kiöntünk egy pohár tejet, kávét, vizet, narancslevet, ki mit szokott fogyasztani. Emlékezzünk arra, hogy így töretett meg Krisztusnak a teste, így ontatott ki a vére, hogy a kulacsból, a kancsóból, az üvegből kifolyik az a folyadék. Nem csak az úrvacsorai alkalmon emlékezhetünk Krisztus halálára. Az ilyen havi egy alkalom, vagy hetente, vagy attól függ, hogy ki hogy az úrvacsorát. De amikor minden nap azzal kelünk, mert én azzal kezdem a napomat, hogy megiszok egy kávét. Tehát már valami folyik a bögrébe. Utána azzal folytatom, hogy eszek valamit. Általában ez kenyér szokott lenni, vagy pogácsa, vagy kakaócsiga. Tehát ott van az emlékezés lehetősége, már korán reggel, hogy én most azért kávézhatok, azért ehetek finomat, azért melegedhetek a kályhánál, azért élvezhetem a napsütést, azért ölthetek én ruhát, és mehetek el dolgozni, mert élek. Nekem halottnak kéne lenni, de élek, mert Jézus új életet adott. Nekem is vannak csatáim, Sodomával és Gomorával, nekem is vannak csatáim Bábellel, Babilonnal. Nem mindig győzök, mint Ábrahám ezekben a csatákban. Terhelt az én lelkiismeretem. Nem kell már állatokat áldozni a bűneimért, de emlékezek, bűnt vallok, elhagyom a bűnt, és szabadságot érzek a szívembe. Az a terhelés lejön a lelkiismeretemről. Melkisédek papsága ezt jelenti az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, hogy Jézus Krisztus pap mindörökké. Ő az időn kívül áll. Ő teremtette az időt. Ő teremtette az áldozati rendszereket. Ő hozta létre mindazt, amit mi gyakorlunk, amit mi jónak tartunk. Hadd olvassak néhány gondolatot még a zsidókhoz írt levélből. 21. verstől. Hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, pap vagy te örökké. 24. vers. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, áltatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer is mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Jelenések könyvéből még egy ige. A ruhája és a derekára ez a név van írva, királyok királya és uraknak ura. Jézus Krisztus egyben király és egyben pap. Ez egy embernél összeférhetetlenség lenne. Mit jelent ez? Ezen a földön ezt a két pozíciót egy személy nem tölthette be Izrael törvényei szerint. Ezért bűn az, amikor Saul áldozatot mutat be a próféta helyett. Más helyeken is van erről szó, hogy a király áldozatot mutat be a papság helyett. Isten megítéli az ilyet. A világi történelemben is elítéli a történet író azt a királyt, aki magát koronázza a királyá. Aki magáról mondja ki, hogy ő a király, vagy ő a császár. Jézusról ki mondja azt ki, hogy ő úr és király? Pilátus előtt sem vallja királynak Jézus magát, hanem elfogadja Pilátusnak a szavait, hogy te vagy a zsidó király? Te mondtad. Igen, az vagyok. De Jézus sose hirdeti magáról, hogy ő király. Sose kéri ki magának, hogy ő a világ mindenség ura. Hogyan szólítjuk meg a mi urunkat? Egy papot látunk csak benne, aki elvette a mi bűneinket, aki feloldozást ad a terhelt lelkiismeretünkből, vagy látunk benne egy királyt is, egy uralkodót, akinél van a jog, akinél van az ítélkezés lehetősége, a kegyelem és a büntetésnek a kiszabása, mert Jézus nem mint pap fog visszajönni, már örökké papi szolgálatban van, de azért, mert ő időn kívüli. De az ő minősége az is, hogy királyok királya, uraknak ura. És amikor visszajön értünk, akkor azokat keresi, azokat nézi, akik a Melkisédek rendje szerint ti papságot elfogadva kérik az örökkévaló Isten fiát, hogy adjon feloldozást a bűneikből, adjon hitet, adjon reménységet, adjon kitartást, adjon bizalmat az eljövendő világba. És aki ezt hiszi, azt nem a törvény, nem az emberek feloldozása, nem az emberek szava, hanem maga a fiú szabadítja meg. Maga a fiú, Isten fia tartja szabadon. Jézusról mondja bemerítő János, így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. A földön bemerítő János Jézust szegénynek, terheltnek, egy bárányhoz hasonlítja, ki nem nyitja ki száját, amikor kínozzák őt. Hordozza a világ bűnét. És ez így is van. De ugyanez a most nem ugyanez a János, mert ez bemerítő János mondta, hanem az apostol János írja le a Jelenések könyvébe, hogy uraknak ura és királyok királya. Jézus nem mint bárány jelenik meg, amikor visszajön az emberekért, a gyülekezetért, hanem mint oroszlán, mint Júda oroszlánja. És aki látta az oroszlán királyt, ki látta az oroszlán királyt? Gyerekek előnyben vannak, a felnőttek is látták, nagymamák, anyukák is vannak közte. Tehát az oroszlán, de nem csak az oroszlán királyban, hanem más mesékben is, az állatoknak a vezetője, a királya. És ezt a képet nem Walt Disney találta ki, hanem maga a Biblia adja elénk ezt a képet, hogy mint király, mint Júda oroszlánja jelenik meg. És én úgy gondolom, hogy egy bárány és egy oroszlán között oly nagy különbség van. A bárány, aki néma, aki tűr, aki békés, az oroszlán pedig, aki a hatalmát, az erejét fitoktatva, és nem csak fitoktatva, hanem bemutatva legyőzi azt, akit ő le akar győzni. Jézusnak a megjelenése, az ő eljövetele oroszlán képében fog megtörténni, annak a természetével, annak az erejével, és ő, mint uralkodó, mint olyan uralkodó, aki legyőzte az ellenséget. Pál apostol valahogy így jellemzi Jézusnak a megjelenését, amikor megjelenik Jézus, szájának leheletével lefegyverzi a gonoszt. Nem kell neki csatázni, nem kell neki háborút vívni. Kinyitja a száját, és az ő beszédének a hatalmával lefegyverzi a gonoszt. Hát nekünk ilyen királyunk van, nekünk ilyen urunk van, ilyen hatalommal bíró urunk van. Én kívánom azt magamnak is, és nektek is, kedves testvérek, hogy ne engedjünk Babilonnak, ne engedjünk az ő kívánságának, az ő ajánlatának, hanem tudjuk azt hittel mondani, ahogy Ábrahám is hittel tett inkább tizedet felajánlást Melkisédeknek, hogy nagyobb a mi urunk, nagyobb az, akit mi várunk, mint akit most esetleg látunk a szemeinkkel. Adja az Úr, hogy tudjunk kitartani a hitünkben, és Isten megjutalmazzon bennünket a maga idején. Amen.